éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megjelent a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében a Nemzeti Választási Iroda utasítása a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására rendelkezésre álló időszak megállapításáról. Azt írták, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomag átvétele kapcsán a névjegyzékbe történő regisztrációkor megjelölhetik a postai kézbesítést vagy személyes átvételt. Március 28-a és április 11-e között munkanapokon délelőtt 9 órától délután 4 óráig lehet átvenni azokat a kijelölt külképviseleteken. A beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodák azonban március 28-a és április 10-e között minden nap reggel 7 és este 9 óra között tartanak nyitva, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig reggel 7 órától este 10 óráig. A napokban kapják első SZIA-mentes fizetésüket a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, mostantól teljes fizetésük személyi jövedelemadómentes a 30 év alatti anyukáknak is, sőt, már a megduplázott családi adó- és járulékkedvezményt is tudják érvényesíteni. Hozzátette, egy hónapja indult el a családi adócsökkentés plusz, és ez most először látszik majd a fizetéseken. Kiemelte, januártól a két gyermekes, 40 év alatti édesanyák kapnak SZIA-mentességet. Mint mondta, a kormány kibővítette a 30 év alatti anyák SZIA-mentességét is, ezzel még többen még több pénzt kaphatnak készhez. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány a családi adó- és járulékkedvezményt is megduplázta. Ismertette, egy gyermek esetén 10 000-ről 20 000-re, kettőnél 40 000-ről 80 000-re, háromnál pedig 99 000-ről 198 000 forintra növelték ezt az összeget. Eddig a szakképzésben nagyjából 480 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, vagy valósul meg, a következő években pedig még körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak erre a szektorra, mondta a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter Nyíregyházán. Hankó Balázs, a Kérdezd a Minisztert című országos fórum Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tartott állomása után az újságíróknak a helyi beruházások vonatkozásában arról beszélt, a 9 000 diákot oktató szakképző intézményben megvalósul egy 4,6 milliárd forint értékű fejlesztés, a Banki Technikum 2,8 milliárd forintos fejlesztése szeptemberre elkészül, négy másik iskolában pedig 1,8 milliárd forintból eszközfejlesztések történnek. A nyíregyházi egyike a legnagyobb szakképzési centrumainknak, 21 ágazat 77 szakmáját oktatják itt. Az intézménynek emellett 290 duális partnere van, és 2500 diák vesz részt a duális képzésben, amit az elkövetkezendő időszakban erősíteni szeretnénk, hangoztatta Hankó Balázs. Space Summit 2006 elnevezéssel űrkutatási konferenciát rendez a HunRen Magyar Kutatási Hálózat február 10-én. A rendezvény házigazdája Kapu Tibor a HunOr program űrhajósa lesz. Az előadók között a magyar és a nemzetközi űrkutatás meghatározó szereplői is részt vesznek, többek között Farkas Bertalan és Charles Simonyi. Az egésznapos szakmai rendezvény célja, hogy párbeszédet indítson Magyarország és a HunRen Magyar Kutatási Hálózat jövőbeli szerepéről az európai és globális űrkutatási ökoszisztémában. A résztvevők a világűrrel kapcsolatos tudományos és technológiai kutatások teljes spektrumát áttekintik, kiemelt figyelmet fordítva azokra a fókuszterületekre, ahol Magyarország valós versenyelőnnyel rendelkezik. A rendezvény kiemelten foglalkozik egy olyan zászlós hajó kutatási program kialakításával, amely integrálja a hazai űrkutatási kompetenciákat és lehetőséget ad a HunRen intézeteinek, kutatóinak, egyetemi műhelyeknek és ipari szereplőknek közös nemzetközi léptékű projektek megvalósítására. A szakmai konferencia fontos témája lesz a szakember utánpótlás kérdése is, áttekintik az egyetemi képzési programok helyzetét, a kutatói életpálya kihívásait is.
Az időjárásról.
Szerdán döntően borult idő várható, országszerte időszakos csapadékkal, a legtöbb helyen esőre kell számítani. Többfelé megérénkül, néhol megerősödik a szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Hálaadó istentiszteletet tartottak a Miskolc Helyő Csabai Református Egyházközségben. A Helyő Csabai Műemlék Református templom tornya gyülekezeti és társadalmi összefogással csaknem 100 millió forintból tavaly november végére újult meg, amit február 1-én hálaadó istentiszteleten köszöntek meg. A felújítás keretében a tornyot kívül belül lélegeztető vakolattal látták el, a toronysüveg horganyzott fedőlemezeit pedig rézre cserélték, és eltávolították a stukkókat. Az ünnepi eseményen részt vett Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. Soltész Miklós elmondta, hogy a templom tornyának felújításához a magyar kormány 80 millió forinttal járult hozzá. A további összeget a Tiszán inneni református egyházkerület adta. Összeállításunkban először Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Államtitkár úr, mit szól hozzá, hogy megújult itt egy templomtorony, illetve hogy a gyülekezetbe szolgáló tiszteletes lelkész 25 éve van már itt?
Először is Isten éltesse lelkész urat is, aki ügyes ember. Ezt azért is mondom, mert annak idején, amikor ez a gyönyörű óvoda épült, akkor kétszer is voltam itt. Közben is, építkezés közben, átadáskor is, és hát mindig ügyesen terelte a templom felé, meg kicsit úgy irányította is a tekintetemet a torony felé, és hát nem lehetett nem észrevenni, hogy mekkora feladat és mekkora hiány van, és hála Istennek közel 100 millió forintból, ennek egy nagy része 80 millió forint kormányzati támogatást, de viszont 20 millió forint a püspökség, illetve a közösség fantasztikus összefogásának köszönhető. Ebből megújult ez a torony, és nagyon szép lett, amennyit én láttam. Miért fontos ez? Én szerintem ezt kell hangsúlyozni. Elképesztően felgyorsult a világ, és ebben a felgyorsult világban azt tapasztaljuk, hogy igazából nincs nyugalma az embereknek. Azt tapasztaljuk, hogy az adott szónak adott esetben csak egy pillanatra van értéke, és utána féligasságok vagy hazugságok jönnek elő. És van még egy baj, hogy óriási békétlenséget tapasztalunk pont ebben a felgyorsult világban. És mindezekre a választ, azt egyértelmű, hogy a egyházaink adják meg. Református, katolikus, többi keresztény felekezetek, hozzáteszem zsidó felekezet is. És hogyha ezt elfogadjuk, hogy akár a békességnek a hirdetésében és cselekedetében is, akár pedig az igazságok sokkal mélyebb megjelenésében, 2000 éves vagy több ezer éves igazságban jelen vannak egyházaink, akkor nyilván segíteni kell őket, vezetőiket is, és persze a hívőket is. És azt kell mondani, hogy Miskolc is fantasztikus volt az elmúlt egy-másfél évtizedben. Most összeszámoltam idefele, 20 templomunk újult meg, vagy pedig épült, csak Miskolcon. Református, katolikus, görög és római katolikus, ortodox keresztény, metodista, baptista, Golgota gyülekezetnek, és ami külön öröm, hogy zsidó felekezet, imaháza is megújulhatott, és emellett a 20 templom építés, illetve megújítás mellett 10 olyan jelentős köznevelési feladatot is el tudtunk, vagy meg tudtunk újítani, vagy újakat építeni, ami kiemelkedő, kiugró. Itt 3-3 katolikus és református óvodáról beszélhetünk, teljesen újak, illetve 4 olyan gimnázium, illetve szakkollégiumnak a megújításáról, amelyek egész várost és a környéket is szolgálják. Nem csak református, nem csak katolikus vagy más felekezeti keresztény híveknek a gyermekeit, hanem mindenkit. És pontosan ezt a választ, amivel kezdtem, arra adja meg ez az építkezés, ez a segítségnyújtás, amit az egyházaink tudnak adni ebben a tényleg szerintem szörnyűségesen fölgyorsult világban, amiből egy kicsit vissza kéne fogni.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Mire is gyűltünk itt ma össze, püspök úr?
Egy hálaadó alkalomra jöttünk a Helyő Csabai Református Egyházközséghez, ahol a hálaadás tartalma kettős. hiszen egyfelől a templomtorony újulhatott meg, illetve a lelkipásztor és a gyülekezet közös útja 25 esztendőre tekint vissza, és ugye számomra egy kis külön üzenete van ennek, hogy megújult, hiszen ami hirdet, hogy akár kő, akár emberi élet, ha nem újul meg, akkor az széthullik, az elvész.
Milyen érzésekkel tölti el, hogy városszerte is, vagy akár megyeszerte megújulnak a templomok?
Hát számomra öröm, hogyha a gyülekezet örömében osztozhatok, illetve hogyha a templom, amit tulajdonképpen öröklünk, azt nekünk a Isten kegyelméből meg tudjuk őrizni, és meg tud újulni. Ami azt hirdeti, hogy itt Istennek népe ma is itt van. A templomtorony tetején egy csillag van, amely ugye a betlehemi csillagra emlékeztet, itt található. Jézus itt róla tesznek bizonyságot, és ez külön öröm. Ezen túlmenően a lelki pásztor, aki 25 esztendője szolgál, osztálytársam, szobatársam is volt, így külön tudok csatlakozni természetesen az öröméhez.
Milyen igét hozott ide a hálaadó Isten tiszteletre?
Számomra úgy mindig mérvadó az, hogy a meghívó, amelyet küldenek, azon milyen ige szerepel. Itt most a 27. Zsoltár 4. verse. Egy dolgot kérek az Úrtól, hogy lakassam az ő házában, gyönyörködhessem ő benne, és ez minden szót próbálom majd megnyitni. Dávid itt az élet lényegére tapint rá. Ebben a Zsoltárban, amely azzal kezdődik, hogy Dávidot valószínűleg fenyegetettségben van, gondok között van, ő mégsem egy dolgot kér, vagy mindent kér, és nem néhányat kér, nem szabadulást kér, megmenekülést kér, biztonságot kér, nem gazdagságot kér, vagy még több hatalmat, hanem egyetlen dolgot, ami az életnek a lényegét adja, amely megmarad akkor is, amikor minden más elmúlik, és ez pedig az, hogy lakhassak az Isten házában. Ennek az érdekessége az, hogy amikor Dávid ezt elmondja, akkor még nincsen templom, csak szent sátor. Nyilvánvaló a lakozás sem úgy érti, hogy minden nap ott legyen a szent sátorban, hanem Isten jelenlétében tudja élni az életét, és hogy ezt el ne veszítse semmiképpen.
Jobbágy Bertalannal, a Miskolc helyő csabai lelkipásztorral folytatom az összeállítást. Miért is tartanak hálaadó Isten tiszteltet itt Miskolc helyő Csabán?
Templomunk tornya megújult. Kívül belül sikerült teljesen újjávarázsolni a templomtornyot, ami 93 évvel ezelőtt épült. Ezért van a hálaadó Isten tiszteletünk.
Milyen vezérigét választottak a mai alkalomra, illetve miért is pont ezt választották?
Így van, a meghívóra a 27. Zsoltár 4. versét írtuk föl. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Tehát ez a 27. Zsoltár 4. verse. Ezzel az igével hívtuk a kedves vendégeket, meghívottakat, és reméljük, hogy ez az ige megszólító volt, hívó volt, és ünneppé teszi majd az alkalmunkat.
Menete, mi lesz a hálaadó Isten tiszteletnek?
Tehát ma vasárnap 2 órakor van az Isten tiszteletünk a templomunkban. Előtte várjuk a meghívott vendégeket, a prominens vendégeket. A szomszédságunkban van egy újonnan épült és református óvoda, ami már 3 éve üzemel. Ide várjuk őket, és onnan fogunk majd átvonulni a 2 órás Isten tiszteletre. Az ünnepi alkalom egy megszokott rend szerint megy és működik. Ugye itt, ha lehet mondani, 3 részből áll ez az alkalom. Az első rész az a köszöntéseknek ad helyet, a második rész az az igehirdetés helye lesz, és a 3. rész pedig az egyházközségi közgyűlésnek a megnyitása, és ott pedig a vendégek, a kiemelt vendégek, akiket kértünk is, meg vissza is jelezték, ők fogják köszönteni az ünneplő gyülekezetet. Természetesen így az Isten tisztelet, tehát ezzel a 3-os egységgel fog végigmenni, a 4. rész pedig az már a nyugalmasabb, szeretetteljes együttlét lesz, az azt követő szeretett vendégség, ami a templom mellett a gyülekezeti termünkben lesz.
Hogyan kezdődött a templomtorony megújításának a története?
Templomunk, majd később segítünk, majd elmondja a templom történetét is, de így nagy vonalakban hadd mondjam, hogy éppen most 250 esztendős a hajótest, a templomtest. A torony pedig akkor nem épülhetett meg, csak később, 1932-ben épült föl. Tehát egy régi műemlék jellegű templomról van szó, és lehet látni, hogy hiába az évenkénti, illetve folyamatos karbantartás, de egy ekkora épületnél mindig van tennivaló. Most a gyülekezet, a presbitérium azt kérte, hogy azt a balesetveszélyes részt oldjuk meg, hárítsuk el, ami a templom tornyán mutatkozott. Ugye 93 esztendős a templomtorony, így presbiteri jegyzőkönyvekből látjuk, hogy időnként voltak foltozgatások, javítgatások a tornyon, de úgy egyben nem sikerült felújítani, így egymás után folyamatosan dobta le magáról a vakolatot, meg a stukkókat. Életveszélyessé vált a templom, a torony melletti szép udvarunkon kandelláborek is vannak, és sokszor azt tapasztaltuk, hogy ezeket szétütötte, szétverte a lehulló vakolat. Hát szerencsére éppen akkor pergett le, amikor nem kibe mentek az emberek istentiszteletről, hanem úgy rejtve éjszakai órákban, vagy alattomos módon hultak a vakolatok, úgyhogy az imádságunkat, a vágyainkat ez határozta meg, hogy ezt az életveszélyes állapotot elhárítsuk.
Miből sikerült megújítani, illetve mi került felújításra?
Ugye most egy felújítás, és nem beszélve egy építésről, az szinte lehetetlenség abból a gyülekezeti erőből, ami kézzel fogható. Annyira eltolódtak az arányok, hogy szinte az adakozó kedv és a gyülekezet lélek száma sem tudja felülmúlni azt a képességet, tehetséget, ami akár egy építést, akár egy felújítást meg tudna oldani. Ezért folyamatosan esedeztünk és járultunk támogatókhoz, akikről gondoltuk, hogy segítségünkre lesznek. Természetesen a gyülekezetünk évek óta adakozik, és készül egy teljes nagy felújításra. Így néhány esztendővel ezelőtt találkoztunk Soltész Miklós államtitkár úrral, akinek szívügye az egyházi élet, és szívügye az a közösség, identitástudat, amely a nemzetért tud, családokért tud tenni. És ő erre a kérésre válaszolt. Úgyhogy egy szép összeggel adományozott, azonban ugye, ami a legfontosabb volt, hogy a tornyot tudjuk felújítani, mert bármi másra is költhettük volna, vagy kérhettük volna, hogy azokra irányuljanak az erők, az erőviszonyok, de ahogyan mondtam az előbb, ezt a balesetveszélyes dolgot kellett elhárítani, és éppen ezért így erre rácélozva, ezt szem előtt tartva kértük a tervezőt, hogy készítsen terveket a templomtoronyra nézve, elkészült a költségvetés, és kiderült, hogy még ehhez hozzá kell járulni. És ehhez is segítséget kértünk itt a tiszánineni református egyházkület vezetősége hallotta meg a mi kérésünket, úgyhogy ők pótolták ki a még hiányzó összeget. Egyébként így el lehet mondani, hogy az államtitkárság Soltész Miklós államtitkár úr segítségével egy 80 millió forintot adományozott erre a célra, és a tiszánineni református egyházkerület pedig mintegy 19 millió forintot adományozott. Úgyhogy kívül belül szinte teljes vakolatot, stukkókat leszedve, egészen tégláig lepucolva az épületet kívül belül új vakolatot kapott, már mai modern technikával, eszközökkel, modern minőségű, tartós vakolattal és festékanyaggal lett ellátva.
A toronynak új teteje is van. Ezt hogyan képzeljük el?
A toronynak a süveg részét megvizsgáltuk, és szakértők azt mondták, hogy az ács szerkezet az tökéletes, szinte csak egy-két deszkához kellett hozzányúlni, ami a néhány évtized alatt ott elérett. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyülekezet azért odafigyelt ezekben az években a toronyra, a süvegrészre. Így az én időmben is már volt csiszolva a horganyzott lemez, és lett újra festve alpin technikával, de nincs olyan festék, ami időtálló lenne. Tehát mindig úgy kezdünk hozzá egy munkához, hogy na, ehhez biztos, hogy a következő évtizedekben a mi életünkben már nem kell hozzányúl, mert olyan minőségű és olyan gyártótól kaptuk. Ez nem így van. Sajnos az időjárás mindent fölemészt, meg kikezd. Úgyhogy hát a festékréteg is erről a Bádog lemezről táblákba hult le, fordult le, és már még egy csiszolást nem bírt volna ki a régi lemez, éppen ezért ezt szükségszerű volt kijavítani. Ezen gondolkodtunk, hogy milyen minőségű, milyen lemez kerüljön a toronyra. Vannak árnyalatbeli különbségek árak tekintetében, de ebből a támogatásból és a támogató jókedvből adódóan a legjobbat, a legtökéletesebbet kaptuk meg. Vörösréz lemez került a templom toronyra, és így egy nagyon gyönyörű, nagyon szép tornyot kaptunk.
Tiszteletes úr, illetve akár a gyülekezet, mennyire örül, hogy befejeződtek a munkálatok, és a torony, illetve a felújítás elkészült?
Ez egy nagyon nagy ajándék nekünk, és nagyon nagy örömöt ad és okoz, hogy egy ilyet meg tudtunk érni, élni és valósítani. Én éppen most 25 esztendeje vagyok itt a gyülekezetben, feleségemmel, aki ugyan nem lelkipásztor, bölcsész, de a gyülekezet minden területén segít, így segít a hitoktatásban is, és ide születtek már gyermekeink, 5 gyermekünk van, aki majd a következő istentiszteleten is szolgál zenével, imádsággal, úgyhogy ez nekem egy felemelő érzés, és szinte most is meghatódok, hogy egy az, hogy így telnek az évek, az évtizedek, és azért is hálát adok, hogy Isten megtartott bennünket, és így ez az alkalom, ez újra megerősíti akár az én szolgálati érzületemet, és megerősíti, és ez a legfontosabb, megerősíti azt a közösséget, ahová tartozunk. Ugye Helyi Csaba városrész régen szintiszta, protestáns, református, önálló település volt. Ez már természetesen az elmúlt években változott, ahogyan a nagyvároshoz kötődtünk, kapcsolódtunk, kicserélődnek az emberek, a lakosság, de mégis elmondható, hogy az a régi szép idő, amit nem csak hogy anekdótákból lehet hallani, de még élő gyülekezeti tagjaink is elmondják és beszámolnak róla, ez még kézzelfogható. A templom tornyot néhai Szabó Dániel nagy tiszteletű úr építette. És itt lesz az Isten tiszteletünkön Szabó Dániel nagy tiszteletű úr, az ő fia, aki éppen 1 éves volt akkor, amikor fölépült a torony. Tehát ezekről az időkről hallva, a gyülekezetnek életéről, lelkesedéséről és lelkületéről, most is tapasztaljuk, hogy templomukat, egyházukat, Isten tiszteleteiket szerető emberekről van szó. A gyülekezet, én is csodálkoztam rajtuk, ahogy készültünk erre a szép alkalomra. Láttam a lelkesedést, láttam az odaszánást, az adakozó jókedvet, és öröm volt eddig is, amit velük együtt éltünk meg, akár most a készülés időpontjában, de az elmúlt évtizedekben együtt kéz a kézben egy szívvel fogunk örvendezni a gyülekezettel, azoknak a vendégeknek, akik ide jönnek, ide érkeznek, és megtisztelnek bennünket.
Jobbágyné Kovács Krisztinával, hitoktatóval, gyülekezeti taggal beszélgetek. Kicsit a templom toronyról, templom történetéről fogunk beszélgetni. Hogyan fogadta, mennyire örül így a felújításnak, a megújulásnak?
Nagyon sokat vártunk arra, éveket imádkoztunk azért, hogy legyen lehetőségünk a templom egészének a felújítására, és nagy örömmel tölt el minket, hogy most egy része ennek megvalósulhatott. A gyülekezet is, a gyermekek is, azok, akik a hitoktatásban részt vesznek, hiszen a konfirmandusok minden konfirmációs felkészítőt úgy kezdtek, amíg volt lehetőségünk, hogy a torony belsejében egészen a harangig fölmentek, és amikor ez már így balesetveszélyessé vált, akkor nagyon hiányolták, hogy ők is ebbe be tudtak volna kapcsolódni, úgyhogy most következnek a kárpótlások, amikor majd az elmúlt csoportokat föl tudjuk vinni. Ez a gyülekezet csak az 1945 utáni időtől tagja Miskolcnak, addig egy különálló település gyülekezete volt. Csabának, helyű Csabának nevezték, és a templomunk is ennek megfelelően műemléktemplom, de egy ilyen kis egyszerűbb települési templom képét mutatja ma is. A gyülekezet soha nem volt annyira nagyon tehetős, bár erős volt, létszámban is, meg meggyőződésben is. A templom teste 250 évvel ezelőtt épült, az 1700-as évek végén, és a torony pedig 1932-ben került elé, amikor volt annyira tehetős már a gyülekezet, hogy egyéb külső adományokkal kiegészítve a saját gyűjtését meg tudták valósítani a templom tornyának a megépítését, ez egy kicsit ezért el is üt a többi résztől. Idén ugye 93. negyedik éves ez a torony. Az akkori, a toronyépítő gyülekezet lelkipásztora, az az idősebb Szabó Dániel volt, aki itt a legutóbbi idők ébredését elvégezte Isten lelke által a gyülekezetben, mert ő volt, aki öntudatos és hitükhöz is jobban ragaszkodó, büszke egyháztagokat nevelt, nem fogadott el például egyházfenntartói járulékot azoktól, akik nem vettek részt a vasárnapi istentiszteleten, csak névleg akartak volna ide tartozni a gyülekezethez. És ezek a lelkibb szempontok a gyülekezet építésben, ezek meghozták a gyümölcsüket, és azóta is ezeket én úgy gondolom tapasztaljuk. Ő 30 évig volt a gyülekezet lelkésze, és éppen az államosítások idején távolították el, mivel ő mert tiltakozni ez ellen a egyház ellenes és Isten ellenes mozgalom ellen, és nem sokkal később, hogy innét eltávolították, el is hunyt. A templom berendezése az eredeti, tehát az 1700-as évek végéről származó. Barokk ugyan, de ugye a református barokk az más jellegű, mint a katolikus, nem annyira túldíszített. Minden berendezése eredeti, az orgonát kivéve, amely az 1800-as évek elején került be, mint egy családi adomány, és akkor építették a hozzátartozó karzatrészt is. Mi igyekszünk ennek szellemében a terveinket megfogalmazni. A gyülekezet szeretné minél alkalmasabban használni ezt a templom épületet, ami idáig már szinte veszélyes állapotba is került, de nagyon bízunk abban, hogy egy ilyen modern, a gyülekezetnek a mai programjaihoz, mai képéhez is való templomépületet fogunk tudni használni majd a közeljövőben. Mindenkor erre törekszik, azért vannak a otthoni lakáshátrendezések, mert ha születik egy gyermek, kettő, újra kell tervezni a család életet, ez így van a gyülekezeti élettel is. Az átalakulások megkövetelik, hogy módosítsunk azon, amit lehetséges, megőrizve azokat, amik meg alapjában fontosak számunkra. A felújításhoz kapcsolódóan megható az a mozzanat, hogy az a templom ilyen egyszerű, amelyből éppen a század elején, az 50-es évek, 60-as évekig sok más gyülekezet is táplálkozott. Ide említeném meg, hogy éppen az idézett idősebb Szabó Dániel volt az, aki a Miskolc mai Martinkertvárosi templomát gyülekezetként előbb megalapította, aztán az innen leválva Miskolc része lett, hamarabb, mint Helyő Csaba, és úgy építettek egy sokkal különlegesebb és szebb templomot az akkori gyülekezet számára. A Helyő Csabai lelkipásztorok munkájához kapcsolható a tapolcai gyülekezet pásztorolása évtizedeken keresztül, és aztán az is önállósulni tudott, és a görömbölyi református misszió, ami az volt a legutolsó, ami innét a gyülekezetből levált, és ma is igyekszünk ezeket a kedves kapcsolatokat ápolni és erősíteni. Nagy büszkeség ez a mi számunkra, hogy egy ilyen egyszerű gyülekezetből mégis milyen nagy munkák fakadhattak.
A Helyi Csabai Műemlék Református templom tornya gyülekezeti és társadalmi összefogással csaknem 100 millió forintból tavaly november végére újult meg, amit február 1-én hálaadó Isten tiszteleten köszöntek meg. Itt készült Sütő Dávid Peli összeállítása.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Thank you. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. A vizes élőhelyek világnapját minden év február 2-án ünneplik annak emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták alá a Ramsári Egyezményt Iránban. A nap célja felhívni a figyelmet a tavak, mocsarak, folyók és tengerpartok ökológiai jelentőségére, a biodiverzitás megőrzésére, valamint a vizes élőhelyek fenntartható hasznosítására. Kelet-Magyarország területének jelentős része a Tisza vízgyűjtő terület helyezkedik el. Január 30-án volt 26 éve annak, a romániai nagybánya melletti Zazár település közelében átszakadt egy cianid és nehéz fémtartalmú szennyvízzel teli zagytározó gátja. Az ülepítő a román-ausztrál tulajdonú Aurul bányavállalathoz tartozott, amely a nagybánya környéki fémbányák meddőhányóiból nyert ki aranyat és ezüstöt cianidos kioldással. Az eljárás során keletkező mérgező vegyületekkel teli mellékterméket vezették ebbe az ülepítőmedencébe. A 25 méteren átszakadt gáton keresztül 100-120 ezer köbméternyi cianid és nehéz fémtartalmú szennyvíz zúdult ki előbb a földekre, onnan Zazar és a Lápos folyóba, majd a Szamosba, a Tisza mellékfolyójába került. Mivel a bányavállalatnak nem volt kárelhárítási terve, a toxikus víz szabadon haladt tovább a Tisza felé, amelynek cianid koncentrációja több százszorosa volt a megengedett határértéknek. A következő beszélgetés a tiszai szennyezés után 10 évvel, tehát 2010-ben készült, amikor arról érdeklődtünk, hogyan állt helyre a Tisza élővilága.
Köszöntöm Kajner Pétert, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagját. Egyetlen ökológiai, biológiai szakember nem gondolta, hogy ilyen rövid idő alatt visszaépül a Tisza ökológiai egyensúlya. Valahol ez egy csoda volt, nem?
Így van, azt lehet mondani, hogy körülbelül 3-4 év alatt jött helyre olyan 95%-os mértékben a folyónak az élővilága. De azt azért nem lehet állítani, hogy ma is tökéletes lenne, illetve olyan lenne, mint az előtt volt. A nehéz fém tartalma a hordaléknak, illetve az üledéknek ma is magasabb a megengedettnél, illetve számos olyan özönfaj jelent meg, amelyek az őshonos fajainkat visszaszorítják, ezek ellen nagyon nehéz a védekezés.
Mi az, hogy özönfaj?
Az özönfaj olyan fajta, mint például a gyalogakác, amely egy generalista, tehát nem az adott élőhelynek a sajátosságaihoz alkalmazkodik, hanem robbanásszerűen megjelenik, elborítja a területet, és az ott korábban jelenlévő fajokat kiszorítja, vagy nem engedi visszatelepülni.
Tehát azért a folyó és az ártereknek az ökológiai egyensúlya rendesen megborult, ugye?
Így van, és ami a legnagyobb gond az, hogy továbbra is áll a veszély annak, hogy egy ilyen szennyezés bármikor előfordulhat, hiszen azokat a potenciális veszélyforrásokat, amelyek ma is működnek Románia területén, vagy éppen Magyarországon, ezeket nem számolták föl.
Ön éppen egy olyan konferencián vesz részt, ahol ennek az esemény sornak, ennek a tragikus eseménynek a következményeit tárgyalják. Mi a szakemberek feladata mostansága a Tiszával kapcsolatban? Illetve hát tudjuk a verespataki történéseket, ott sem zárult le a történet, tehát lehet, hogy még egy ilyen aranybánya lesz, ami szélyeztetheti a Tiszát. Szóval mi az önök feladata most?
2000-ben az Európai Unió által létrehozott nagybányai munkabizottság azt állapította meg, hogy ennek a balesetnek csak időkérdése volt, hogy mikor következik be, hiszen az ott alkalmazott cianos technológia, illetve maga a bányának a kialakítása az rendkívül alacsony színvonalú volt. Gyakorlatilag a gyors profit elérése mozgatta ezt a céget. Igazából ennek a cégnek a felelősségre vonása sem sikerült, 10 év alatt nem sikerült Magyarországnak a kártérítési igényét érvényesítenia. Ez a cég időközben felszámolás alá került, tehát azt lehet látni, hogy gyakran ezeket az óriás beruházásokat, amelyek ökológiai időzített bombaként ketyegnek, olyan cégek alakítják és működtetik, akikre igazából egy autókereskedés sem bíznánk. Tehát a fő feladat az, hogy ezt kiszűrjük. Az eltelt 10 évben számos Európai Uniós keretirányelv, többek között a bányászati hulladékokra vonatkozó irányelv, vagy a vízkeretirányelv született meg, amelyek elvileg védelmet nyújthatnának az ilyen beruházások ellen. Gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy mégsem sikerült felszámolni a szennyező forrásokat, vagy éppen Verespatakon a Nagybányainál egy 10-szer nagyobb bányát terveznek, szintén ciános technológiával. A tavalyi év során civil szervezetek kezdeményezésére ötpárti egyetértéssel született meg Magyarországon az a törvény, ami betiltotta a ciános technológia használatát a bányászatban. Most azt kellene elérni, hogy ezt az egész Európai Unió területén betiltsák, tehát így Romániában se lehessen alkalmazni. Ez a mai konferencia is ezt a célt szolgálja, hogy ennek a lehetőségeit számba vegyék.
Hogyan működnek a jelzőrendszerek most Ukrajnára, Romániára egyaránt gondolok, hiszen nagyon sok múlik azon, hogy mikor, milyen időben a szennyezés előtt mennyivel tudunk mi arról, hogy a mi területünkre is szennyező hulladék érkezik?
A baleset óta erre is figyelem irányult, tehát ezeknek a rendszereknek a fejlesztése megtörtént. Igazából nem is az volt a probléma, hogy nem tudtunk a bajról, hanem az, hogy alig-alig volt mit tenni ellene. Még azt lehet mondani, hogy a 2000-es esetben a vízügy hősies munkával a lehető legkisebb mértékűre tudta redukálni a bajt.
Most ezeknek az ökológiai természeti katasztrófáknak mindig emberi katasztrófák is a velejárói. Nem tudom, hogy olyan módon végeztek-e vizsgálódásokat, hiszen az önök egyesülete azért is jött létre, hogy a Tisza mentén élő emberek életminőségét javítsa, biztosítsa, hogy milyen nyomai maradtak ennek a 10 évvel ezelőtti szennyezésnek, mert hát a halászat jó időre tönkrement.
Így van, a ciánszennyezés miatt elpusztult halállománynak a gazdasági értékét egy olyan 870 millió forintra értékelték, de Magyarország teljes kártérítési igénye az 29 milliárd forintra rúgott, tehát itt ebben nem csak a halászatnak, de a turizmusnak a kárait, a beavatkozásoknak a költségeit, a természeti és hát a nem forintosítható károkat is igyekeztek ebbe az összegbe belekalkulálni. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen károkozás felbecsülhetetlen kárt okoz a Tisza mentén élőknek, illetve hát gyakorlatilag az egész ország lakosságának, hiszen közös értékünk az ökológiai rendszer, ami a Tisza mentén van, a tiszta ivóvíz. Ilyen formában a hosszabb távon ki kellene zárni, hogy ezek a szennyező források ott működhessenek, ahol jelenleg működnek, illetve egy olyan fenntartható gazdasági rendszert és vízgazdálkodási rendszert kellene kiépíteni, ami a kiszementén élőket nem csak az ilyen katasztrófáktól menti meg, hanem a mindennapokban is jó megélhetést biztosít.
Kedves hallgatóink, Kajner Pétert, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület elnökségi tagját 2010-ben a tiszai cián szennyezés 10. évfordulóján kérdeztük. A vizes élőhelyek világnapja kapcsán hívjuk fel a figyelmet arra, hogy február 19-én új lehetőség nyílik a mezőgazdasági termelők számára. Természetközeli és vizes élőhelyek kialakítását elősegítő beruházások és azok fenntartása címen. Támogatást kapnak azok a termelők, akik füves, cserjés sávokat hoznak létre és tartanak fent szántó területeiken, valamint azok a termelők, akik szántó és gyep területeiken vizes élőhelyeket alakítanak ki. A témáról a Magyar Madártani Egyesület honlapján olvashatják a részleteket.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Lingering all around. It's a place you know so well. You've been here before. From your dreamy look, I can tell everything waits, everything's yours. Central.